Ez itt a Dzsungelharc, vendégünk dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate nyomda többségi tulajdonosa, akivel folytatjuk a beszélgetést.
Azt láttam önöknél, hogy van egy kommunikációs részlegük, marketing tanácsadó, végülis mindegy, hogy nevezzük, de hogy egy olyan részlegük, ami a többi nyomdában nem, én nem találkoztam ilyennel, és akkor elkezdenek azon dolgozni, hogy az ügyfélnek ilyen kommunikációs kampánymegoldásokat kitalálnak, sőt, ha jól olvastam, vagy ha jól emlékszem, adnak néhány variációt a kreatív megoldásokból, és ha nem tetszik az ügyfélnek, akkor nem is kell érte fizetni. Tehát ennyire magabiztosak, hogy ez így jó lesz?
Igen, igen, egyébként van tényleg egy ilyen részlegünk, egyébként egy olyan 5-6 éve indult ez a részlegünk, ami arról szólt, hogy ha az ügyfélnek van tulajdonképpen egy nyomtatott kommunikációhoz közeli problémája, abban mi segítsünk megoldást találni, hogy hogy lehet megtölteni egy konferenciát, hogy ha azt akarja, hogy az autóban ne rakják be az értékeket az emberek, hogy egy karácsonykor feltérjék, hogy tudjuk úgy kommunikálni, nem egy unalmas szórólappal, amit utána kidobnak és észrevesznek. És nálunk ott van tényleg egy szűkebb team, nem is nyomdászok, hanem ilyen marketinges, akik így az ügyfél fejével gondolkodnak. És így, ahogyan ön mondta, ha most én oda megyek, mint egy klasszikus reklámügynökség, hogy én kitalálok neked ilyet, és azért azt mondom, fizes nekem 1 millió forintot, akkor azért nem olyan könnyű új partnereket csinálni. Mi rákényszerítettük magunkat, azt mondtuk nekik, mi annyira hiszünk magunkba, nézd meg ezeket, meg ezeket, meg ezeket már csináltuk, beszélgettünk, ő azt mondta, nekem van ilyen problémám, azt mondtuk, adok én 3 javaslatot, ha egyik se tetszik, nem kell kifizetned. Nagyon sok cég...
Vevő lett,
mert tulajdonképpen nem volt neki kockázata.
De hogy jött az ötlet? Ez a nyomdaipartól teljesen idegen profil.
A nyomdaipartól idegen, de hogyha visszagondolunk, mi nem nyomdászok vagyunk, hanem közgazdaságtant, marketinget, vállalatvezetést tanult emberek, akik a nyomdaiparban dolgoztak. És ugye mi is keressük azt, hogy ebben a változó világban hol van, ami kiutunk. És részben ez volt a egyik recept, hogy ilyen irányba elmegyünk. Egyébként az élet milyen, ez nagyon jól működött a COVID előtt. És amikor jött a COVID, visszavágták a marketingbüdzséket, még ki se lehetett menni, hogy megbeszéljük, ezt teljesen újra kellett gondolnunk, hogy ezt hogy csináljuk. És részben más irányt is kellett vennie ennek. Úgyhogy én azt gondolom, ma tényleg az egyik legnagyobb kihívás, nem csak a Prime Rate-nek, meg nem csak a nyomdaiparba, hanem hogy egyszerűen a cégek ehhez a nagyon gyors változáshoz, ami egy nagyon gyors technológiai változás, egy vevőigény változás, tudjanak igazodni, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt néhány évben, akár a COVID, akár a háború, stb. Olyan jelentős külső környezeti hatások érnek, ami soha. Én az egyetemen marketing tervezést tanítottam, és amikor mindig úgy kezdődik, hogy külső környezet elemzés. És azért, ha belegondolunk, 15-20 éve egy jó kiszámítható piacon voltunk, olyan nagyon nagy csodák nem történtek a külső környezetbe. És akkor mindig ilyen mesterséges példákat kellett hozni erre. Most meg itt vagyunk az utolsó 5 évben, egyik pár évben a COVID borítja föl a világot, most ugye ez a háború, meg a szankciós következmények, úgyhogy most lehet gyakorolni, amit régen tanítottam.
Igen, egyébként öntől idéztek is egy dokumentumban, amikor azt mondta, hogy változó világ, változó üzleti modellek, és ez a lényeg. De nekem ez egy picit általánosan hangzik. Sokan beszélnek arról, hogy el kell fogadnunk a változást, együtt kell élnünk a változással. Ezt én egy távoli jó tanácsnak érzem. Mi ennek a tartalma? Hogy lesz képes az ember alkalmazkodni a változásokhoz? Mi ez a képesség? Mit kell megkeresnie magában, hogy ezt a gyakorlatban meg is tudja csinálni? Mi az a legfontosabb képesség, hogy ez ebben sikeres legyen?
Hát én azt gondolom, hogy ugye ez a dolog onnan indul ki, hogy először is foglalkozni kell vele. Tehát, hogy az ember csak hallja és mondja, így, ahogy ön mondja, az nem ér semmit, mert tényleg nagyon hangzatos, ezt mindenki elmondja. mi a múltban is, amikor nem voltak ilyen turbulens változások, csináltunk részben stratégiai tervezést is tanítottam, még a cégben is csinálom, hogy tényleg végig gondoljuk azt, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva, mivel akarunk mi foglalkozni, mi válható a külső környezetben, mik a mi erősségeink, és ezt ebben az időszakban is csináljuk. És most kell, hogy például a legújabb Prime Rate esetet mondjam, mi elég sok területen dolgozunk, 4-5 területen dolgozunk, és ebből tulajdonképpen 3 terület az olyan, hogy ma még jó pénzt keresünk vele, de a piac stagnál és csökken, és a vevő igények szépen mennek ki belőle. Hogyha mi ma nem foglalkozunk nagyon avval, sőt még előtte, hogy ezek, amikor pár év múlva lecsökkennek, vagy kimennek, mi fog helyette jönni, akkor nagyon nagy bajba kerülünk. És mi ezen nagyon sokat dolgozunk, és megvannak az irányaink. Ma például, csak hogy mondjak 2 dolgot, számunkra például mi úgy próbálunk a változásra felkészülni, hogy majdnem biztos, hogy 2023-ban keresletcsökkenés lesz. Ugye mitől lenne jó hirtelen a világ körülöttünk, mindenki egy kicsit sündisznóállásba fog menni. Mindennek megy föl az ára. Az áramnak, a gáznak, a papírnak, a munkaerőnek, stb. És hogyha nem tudjuk növelni a kibocsátásunkat, akkor olyan mértékbe kellene árat emelnünk, ami már valószínűleg tovább erősíteni a keresletcsökkenést. Mit lehet akkor csinálni? Persze lehet spórolni, hatékonyságot keresni, de igazából a volumen a kulcsa, mert még szabad kapacitásaink vannak. Ilyen rövid idő alatt ugye organikusan újakat találni, holott a Prime Rate-nek van messze a legnagyobb kereskedelmi szervezete, bizony nem könnyű. Tehát mi az elmúlt fél-egy évben, amiben egyébként nekünk viszonylag nagy tapasztalatunk van, akvizíciós célpontokat keresünk, ahonnan gyorsan lehet forgalmat vásárolni. Egyet zártunk le most ősszel, és most is legalább 12-15 céggel beszélgetünk, és abban biztos vagyok, hogy a következő 6 hónapban mi akvirálni fogunk forgalmat. Például így lehet felkészülni a változásra.
Ez úgy megy, hogy amikor akvizíciót terveznek, akkor mondjuk a nyomdaiparhoz kötődő cégeket vásárolnak fel, ugye a hallgatók kedvéért mondom, vagy pedig üzletileg ígéretes lehetőségeket vásárolnak fel. Tehát mennyire maradnak a profiluknál?
Mi csak a nyomdaiparba vásárolunk, és az is egy nagyon izgalmas, mert hogyha egy kicsikét, csak hogy a kicsit a változásra konkrét példát hoznak önnek. Ha nem így változott volna a világ, ahogyan változik az elmúlt évben, mivel nekünk a tradicionális területeink közül néhány csökkenni fog, ezért mi olyan iparágba akarunk beszállni, ahol növekszik a torta, növekszik a piac. Ez a csomagolóiparnak valamelyik ága. Ugye? Mert csomagolni csomagolunk, míg esetleg a bankszámla kivonatból meg kevesebb kell, mert elektronikusan kapjuk meg, mert napilap se kell belőle. És mentünk volna a csomagoló irányába. Ha ezt magunknak kell felépíteni, az 3-5 éve, még megveszük a gépeket, megtanuljuk a piacot, tehát mi tudást akarunk venni, tehát mi ezt akvizícióval kerestük volna. De ez számunkra egy relatíve új terület. Most olyan gyorsan változott a világ, hogy most egy picikét változott a stratégia, most olyan partnereket keresünk, akik ugyanazt csinálják, mint mi, de valamiért nem akarják ezt tovább csinálni, és őnekik a forgalmukat azonnal integrálni tudjuk a mi gépparkunkba, és egy évvel, másfél évvel eltoltuk ezt a másikat. Tehát, hogy az ember hogy próbál igazodni, meg egy kicsikét eltolni a dolgokat olyan dolgok miatt, amire nincsen ráhatása, de viszont így reagálni tud rá. Tehát ilyen cégeket keresünk, de mi nyomdaiparba keresünk, és szinergiát vásárolunk. Ugye a szinergiavásárlás arról szól, hogy a Prime Rate, meg az a másik, akit megveszünk együtt, hogy lesz az egyből-egyből kettő, mert jobb lesz a gépeink kapacitás kihasználása, mivel olcsó jutunk új forgalomhoz, mert jó szakemberek átjönnek, nagyon sok lehet ugye a szinergia, úgyhogy most ezt keressük rövid távon, aztán jön a csomagolás.
Hát ez a terület egyébként meg nyilván az egész működésük azért jó pár aknát is rejt, mert éppen nem mondta egy másik interjúban, hogy az elmúlt évek gyors növekedése nagyobb nehézségek elé állította a Prime Rate-et, mint bármi a 25 éves cégtörténet során. Tehát a növekedési válságról beszélünk, most azt hogy tudták kezelni egyébként? És mik a buktatói egyébként a növekedésnek, mert kívülállóként, laikusként azt gondolná az ember, hogy nagyon jó, ha egy cég növekszik, az csak a boldogság forrása.
Nem, a növekedésnek rengeteg csapdája van, mert hogy a cégnek a különböző képességeinek együtt kell növekedni. Ha az egyik terület nem nő vele, akkor összeborul mind a kártyavár. Ezeket azt gondolom, hogy mi még relatíve ügyesen is kezeltük, mi egyetlen egy dolognál lőttem én kicsit túl a célon, mert ezt magamra kell vállalni, hogy nagyon sok területen indítottam el egy időben változásokat, beruházások, akvizíciók, forgalom, növekedés, és ami igazán nehézé tette, az a teljes vállalatirányítási rendszernek a cseréje. Tehát elindult 5-6 ilyen megaprojekt egy időben, és a vállalatirányítási csere, amikor egy ilyen nagyvállalati szoftverre, megoldásra átáll egy cég, egy középvállalatból, vagy egy kis középvállalatból, akkor az teljesen más gondolkodást, hozzáállást követel meg. És ezek a dolgok, én együtt futtattam. És itt kifeszítettem olyan szinten a szervezetet, hogy ebben az egy esetben éreztem azt, hogy ott nagyon nehéz volt nekem megfogni a gyeplőt, hogy ez a sok dolog mind egybeérjen. Aztán szerencsére sikerült, de ez az egy dolog volt a 25 év alatt, amikor úgy éreztem, hogy egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy kicsit túllőttem a célon.
Hát nyilván egy cég legfőképpen emberekből áll, tehát a tevékenység mellett, és a kollégái hogy kezelték ezeket a, mondjuk így, hogy talán nem viharos, de jelentős változásokat.
Kollégáim nagyon jól kezelték, valószínűleg az én elvárásaim voltak nagyok. Egy kicsikét magamnak, amikor ennek a tanulságait vontam le, akkor ahhoz a példához tudtam magamnak hasonlítani, amikor a hegymászók meg akarnak egy nagy csúcsot hódítani, és akkor mennek. És megy elő a vezető hegymászó, meg akik mennek vele. És tudjuk, hogy azok bizonyos szinteken megpihennek, akklimatizálódni kell, és akkor ott tábort vernek, el vannak ott 3-5 napig, azt mennek tovább. Na, én ezt az óriási hibát követtem el, hogy csak mentem előre a csúcs felé, és az embereknek, a szervezetnek nem adtam arra időt, hogy ezek leülepedjenek a dolgok, ezek egy kicsikét belenőjünk, a mindennapi rutinjá váljon, és az utolsó pillanatban fogtam meg ezt a dolgot, mivel ennyi sok dolog ment párhuzamosan.
Most hogy csinálná? Kevesebbet csinálná? Vagy másképpen?
Kevesebbet egy picit. Majd sokkal jobban figyelembe veszem azt, hogy nem elég valakinek elől menni, a szervezetnek is képesnek kell utána menni, a mindennapi rutinokká kell tenni. Uh-huh. Tehát nekem az egyik, mert beszéljünk, hogy milyen hibákat követel az ember, az egyik, amit elkövettem tipikusan, amikor túl sok dolog ment párhuzamosan, vagy amikor jönnek ugye ezek a szirén hangok, hogy ez is érdekes, az is érdekes, amaz is érdekes, mindegyikben van perspektíva, de ha túl sokat csinál az ember egyszerre, akkor egyszerűen, amikor belenyúl egy zsák búzába, és annyit akar fogni, hogy kifolyik az ujja közül az összes. Tehát amikor az embernek le kell tudni ahhoz bizonyos dolgokról mondani, ami érdekes és jó, hogy a másikakat rendesen meg tudja csinálni. Tehát magyarul reálisan kell felmérni azokat az erőforrásokat, és az egyik legfontosabb, ahogy ön mondta, az emberi erőforrás, hogy mit tud az a csapat megcsinálni, és ezt be kell gyakorolni, és utána lehet tovább menni. És itt kell megtalálni a jó ütemet. Ha túlhúzza az ember, ez a veszély, nyilván, ha meg nem csinál semmit, az legalább olyan rossz.
Rendszeresen kapnak zöld nyomda elismerést, vagy díjat. Ha mitől zöld egy nyomda?
Nagyon-nagyon érdekes dolog ez a fenntarthatóság, meg környezettudatosság. Talán inkább beszéljünk fenntarthatóságról. Ez az én véleményem szerint egyik olyan nagyon erős megatrend, hogy meg kell találnia például a nyomdának is ebben az útját, mert azt gondolom, hogy most felnövekvő generációk, a 5-10 év múlva, de még lehet, hogy hamarabb, ez az egyik nagyon fontos versenytényező lesz, akár ez a CO2 neutrál, meg az összes többi dolog. Az ő döntéseikben ennek nagyon fontos szerepe lesz. Angliában vannak versenytársaim, összejárok velük, ott már például két árat ad ki, nagyon sok nyomda. Az egyik a magasabb ár, a környezettudatos, azt írja, hogy ez ilyen CO2 neutrál, a másik meg a hagyományos, és csomó vevő a drágábbat veszi, mert elhiszi, hogy akkor ezt így csinálja meg. És én azt gondolom, hogy ebben meg kell találnunk a mi utunkat, és ami nagyon fontos, hogy most én elmondhatom magamról, hogy majd mi fenntarthatóan működünk, meg is kell találnunk azt, hogy ez micsoda, de ami még fontosabb, hogy a vevőknek el kell juttatni ezt a fejébe, hogy mi ezek vagyunk, és ez az igazán nehéz dolog, mert nem az számít, hogy mi a valóság, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem így kell működni, de hiába az ember így csinálja, ha nem megy át a vevők fejébe, nem ér semmit. És ezt kell nekünk ügyesen megfogni, meg szerintem sok más vállalatnak is, hogy ebbe a kommunikációs zajba hogy hiszik el ő róla, mi esetünkben a nyomdaiparról, hogy mi vagyunk azok, akik ebben felelősen dolgoznak.
Hát sokan temetik a nyomdaipart egyébként már egy jó ideje. Nyilván nem ezek közé tartozik. Mivel védi meg a nyomdaipart?
A nyomdaiparnak...
Honnan van benne potenciál? Mi a potenciál benne?
A nyomdaipar egyébként, tehát sokaknak, ha messziről ránézünk, nagyon sok területe egyszerűen csökken, vagy el is fog tűnni. Tehát kiváltják olyan más kommunikációs csatornák, ami ezt nem teszi moderni. És a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk a nyomdaiparba azokat a területeket, amire a jövőben is van kereslet.
Vannak ilyenek?
Hát, rengeteg. Egyébként, ha belegondolunk, mindent csomagolunk. Uh-huh. A óriási potenciál van. Ha belegondolunk abba, hogy most a műanyag ellen egy kicsit hadjárat indult, és a papír milyen jó helyzetbe került ugye az elmúlt időszakba. Uh-huh. Ha belegondolunk abba, de még ez a csomagolás is egy óriási nagy gyűjtőfogalom. Ha belegondolunk azon belül is, hogy milyen óriási perspektíva van, hogy nagyon sok országban meg fogyasztói trend van, hogy a bio, hogy a kisebb szortiment, hogy a helyi. Ez mit jelent? Hogy kevesebb kell, gyorsabban változik a felirat rajta, több fajtát kell kínálni, hogy ezekbe az irányokba kell menni. És tudomásul kell menni, vagy mondjak egy másik irányt, amit a nyomdaiparban úgy hívják, hogy web to print, ami arról szól, hogy a vevők egyre egyszerűbben és gyorsabban és költséghatékonyabban akarnak egyszerű termékeket vásárolni. Nekünk is van egy ilyen próbálkozásunk, ugye egy mikrovállalkozásnak, egy fodrásznak, egy körmösnek, egy ügyvédnek, egy kis étteremnek nem egyszerű elmenni egy reklámügynökséghez, találják ki utána egy nyomdához, tehát hogy kell neki, mit tudom, 500 darab névjegykártya, vagy egy ajánlókártya, vagy egy kis étlap. És van nekünk például egy olyan alkalmazásunk, felmegy a fodrász oda, beírja, hogy én fodrász vagyok, ki tudja választani, kell nekem egy időpontkártya, vagy egy kis szórólap, meg beüti ezt a két szűrőt, kidöbb teljesen kész dizájnból 63-at, ha akarja, a felhőben van egy szerkesztő, beírja a saját nevét, saját telefonszámát, ha akarja, kicsit szerkeszti, megnyom egy gombot, és ugyanúgy, mint ahogy egy könyvet kiszállítanak 3 nap múlva, nálunk automatikusan rákerül a gépre, és a csomagküldő kiviszi neki a 200 darab ajánlókártyát 3 nap alatt. Tehát ilyen trendek is vannak, és ebből óriási üzlet van Nyugat-Európában ilyen cégekben.
Ezt ott láttam, mert önök nagy volumenben dolgoznak. Miért jut eszébe egy ilyen ekkora nyomdai vállalkozásnak azon gondolkodni, hogy tudok én a helyi kisvállalkozóknak, fodrászoknak, vagy egyáltalán nem biztos, hogy a helyieknek, tehát a kisügyfeleknek is bármit is tenni?
Ez pont abból jön, amiről korábban beszéltünk, változás és modellek változása. Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, az itt számomra a kérdés, ugye mit szeretnének a kisebb vevők is, akiket mi tradicionális módon nem tudunk megszólítani, mert ez a nagy szervezet túl drágán mozdulna rá egy 15 000 forintos termék előállításra. Úgy tudom ezt megcsinálni, hogy egyszerűen nincs interakció az emberrel, hanem ő önmagát kiszolgálja, és automatizált folyamatokon keresztül megkapja, ami az nekem a legmodernebb gépparkon uh-huh. megvan. És ebbe az a kulcs, hogyha én meggyőzök 5-öt, 10-et, 25-öt, akkor én az azonos munkákat összegyűjtöm, és teljesen automatizáltan legyártam, és eléri ez azt a méretgazdaságosságot, ez egy nagyon jó üzlet. Direktbe képtelen lennék őket kiszolgálni, én ezen üzleti modellen vagyok képes őket kiszolgálni. Ha belegondolunk, mennyi ilyen megoldás van ma a világban, legyen az utazásnál, vagy bárminél, amikor ilyen okos internetes megoldásokkal összegyűjtik az igényeket, és valahogy az költséghatékonyan odaadják a felhasználóknak. Na ez a nyomdaiparban, ezt próbáljuk itt mi megcsinálni. Magyarországon ez egy tipikus olyan dolog, hogy most ez investíciós szakaszban van. Ez is az egyik olyan előregondolkodásunk, hogy mondtam, hogy amiből ma élünk, abból a megtermelt pénzből ebbe investálunk, hogy ez 3 év múlva pénzt termeljen nekünk. Ha rosszul döntöttünk, akkor most ebbe beleraktuk a pénzt, és 3 év múlva nem fog pénzt termelni. Csak ugye ezt folyamatosan kell több ilyen kérdőjelet elindítani, hogy valamelyik beérjen, mert hiába van az embernek pénze, ehhez idő kell, amíg ezt lefutja. És ez az előre gondolkodás, ez a változásra felkészülés, és talán ezeken a példákon keresztül jobban lejön a hallgatónak, hogy mi hogy gondolkodunk, és hogy próbálunk előre gondolkodni, mint ahogy ön mondta, csak azt mondom, hogy hát próbálunk változni, vagy valami
ilyesmi. És mi van akkor, hogyha nem jön be egy üzlet? Volt már olyan? Hogy kezelik? Tehát elindulnak egy irányba, de kiderül, hogy ez mondjuk zsákutca.
Ezt így kezeljük, ahogy ön mondott. Ha több olyan rossz döntést hozunk, amikor elveszik a befektetés, akkor a cég csődbe megy. A Prime Rate az elmúlt 25 évben hozott olyan beruházásokat, meg döntéseket, amik rossz irányok voltak, de sokkal több olyat hozott, amelyik jó volt, és ez működött. Egyébként én szerintem, én nekem mindig a fő mottom, kollégáim lehet tudják is már, ez az örök egyensúlykeresés egy vállalkozás életében. Mert azt gondolom, hogy akkor jó egy vállalkozás, ha a tulajdonos, a vevő, meg a dolgozói érdekek között megtalálja a jó egyensúlyt. Mert ugye ezek kicsit egymás ellenhatnak, mégiscsak együttműködnek. És ugyanez a igaz a jelenre és a jövőre.
Dr. Tomcsányi Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Dr. Tomcsányi Péter a Prime Rate nyomda többségi tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.